hogy köszöntöm a társaságot, és ezt mindig úgy, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves testvérek, mivel arra kaptam felkérést akkor, hogy így címet adjak neki, hogy a karizmákról beszéljek. Hát a karizmákról nyilván a karizmatikus megújulásból szoktunk beszélni, hiszen Isten azért árasztotta ki az ő szent lelkét különösen is, mint a Joel profétánál is, már ő előre megjövendőlte, Joel proféta 3.1-ben, hogy kiárasztom lelkemet minden testre. És kihangsúlyozza benne, hogy még a szolgált, és a szolgálókra is kiárasztom. Tehát ezzel szinte mindenkit bele akart vonni, hogy nincs kivétel, te nem vagy olyan, akit nem kaphatod meg. Mindenki. Egy kell, hogy te kérjed, vágyodj rá, és Isten ezt megadja. Tehát megadja a megújulást a Szent Lélek által, hogy betör téged, és ajándékaival érkezik. Ezeket az ajándékokat összefoglaló néven mi karizmának szoktuk nevezni, és már is mondom, ugye Pál apostoltól nagyon sokat tudunk a korintusi levelekből, és igyáltalán az apostoli levelekből, a karizmákkal kapcsolatban az első, amit már is el lehet mondani, és el kell mondani, hogy azért adja a Szentlélek által az Isten, hogy használjunk vele. Tehát ha van egy karizmád, akkor azért kaptad, hogy használj vele. Egyetlen egy kivétel tudok talán mondani, karizmának mondják, a szív lángolásának karizmája, ami egyedül a te személyednek szól, és nem tudsz bizonyos értelme most így mondani, hogy másoknak használni vele, de azzal, hogy te megszentelődsz, és növekszel a szeretetben ezen láng által is, ami kilobban a szívedbe, és egyszerűen úgy érzed, hogy szó szerint azt éred meg, hogy belül lángol valami. És olyan forróságot érzel, hogy elkezdesz gondolkodni, emberi módon beszélek most, hogy elkezdesz gondolkodni, hogy vajon az Úr tudja-e, hogy én mennyire bírom a forróságot, és mikor kell megállni vele. De higgyétek, hogy mindig tudja. Tehát ezben a csodálatos is. És már is eszetekbe jutatom, hogy mennek az apostolok szomorkodva már keresztalál után, meg egyebek, az Emmauszi úton. És Jézus melléjük társul. Ugye nem fedi föl magát előre, nem ismerik meg, és kibontja nekik az írásokat. Az írások alapján bizonyítja, hogy ezeknek meg kellett történni. És utólag mondják az Emmauszi tanítványok, mikor már túl vannak az egészen, és rájöttek, hogy Jézus volt, és egymásra néznek, azt mondják, nem lángolt a szívünk, amikor kifejtette az írásokat. Tehát ő bennük is ez a láng felgyulladt, és lángolt a szívük attól, csak attól, hogy Jézus beszélt velük. Jézus nap mint nap te veled is beszélni akar. Nincs kivétel. És egyedül egyetlen dolog szükséges ehhez, hogy vágy legyen a szívedben utána. Hogy vágyodj az Isten után és az ő szeretete után, és szó szerint értsétek, amit mondok, hogy meg fogod tapasztalni. Tehát Isten ebben az értelemben megtapasztalható, és különös módon. És akkor mivel a karizmákról beszélünk, tehát már is az az első, amit meg kell ismételni újra, azért kapjuk, hogy használjunk vele. Tehát ki azért kapja a karizmákat, hogy használjon vele? Hát de kinek használjon? Bárkinek, aki körülötte van, azért kapja azt a karizmát, hogy használjon vele, és bontsa ki a karizmáját, és ahogy ő használja, mert hűséges az ajándékhoz, akkor Isten adja a növekedést a karizmában. A végén csillogóvá teszi, különlegessé, és nem azért, mert különleges vagy, hanem azért, mert Isten különlegesen szeret. A te átadottságod révén, hogy vágyódsz az Isten után, vágyódsz arra, hogy igen, te szolgálhass azzal, amit ad neked, és mivel ez kedves előtte, te mások felé akarsz fordulni ezzel, megfeledkezve önmagadról, ez a legszebb ajándék, amivel Istent meg tudjuk ajándékozni. önmagukról megfeledkezve szeretetben kinyomunk másuk felé, és szolgálunk. És akkor ideértünk egy olyanhoz, hogy szeretet nélkül a karizmák szinte semmit nem érnek, kiüresednek. Olyan, mint a száraz kóró majdnem. Tehát minden karizma használata szükséges a szeretet. És ha ez a szeretet megvan bennünk, már pedig Isten erről gondoskodik, hogy meglegyen, ha már te odaadtad a szívedet neki, és még ajándékot is adott neked, akkor ezt a szeretetet megadja hozzá, hogy gazdagodjanak mások általad, hogy mert használod másokért, azért kaptad, hogy használj vele. Na most, akkor kezdhetjük például, amit legkisebbnek mondanak az ajándékok közül, a nyelvi ima ajándéka. Van, aki úgy kapja meg, és én több ilyen tanúságtételt hallottam, ismerem azt a lányt, aki elmondta, otthon imádkozta a rózsafűzért, egyszer csak azt vette észre, hogy összetört az imája, és egy általa soha nem hallott különös nyelven imádkozott tovább. Megijedt, hogy mi ez, mert még nem tudta, hogy ez a nyelvi ima, és akkor visszatért a rózsafűzére, azt elmondta a rózsafűt, megint átment a nyelvi imájába. És úgy kapta meg a nyelvi imát, hogy rózsafűzér imádkozás közben. Utólag értette meg. És rájött, amire én is rájöttem, amikor először én megkaptam hajnal 4 órakor a nyelvi imát, miért pont hajnal 4-kor? Mert akkor jött el az ideje. Addig fönn voltam is, imádkoztam, és hajnal 4-kor, hát már aludni kéne. De hát én most abba hagyom, akkor elvesztem. Hát akkor én nem tudom újra kezdeni meg minden, és akkor próbálkoztam, hogy megjegyeztem belőle egy szót, egy kifejezést, elhallgattam, és akkor kimondtam megint ezt a kifejezést, és elindult, és rájöttem, hogy én bármikor újra el tudom kezdeni, ez a szabad akaratunk alába rendelve. Tehát bármikor el tudod kezdeni, bármikor abba tudod hagyni a nyelvimát, de a nyelvi imával mond valamit Szent Pál, hogy közösségben ne használjátok a nyelvi imátokat, mert senki nem fogja érteni, hogy mit mondotok azon a nyelven, mit imád. Tudnék, a nyelvi ima nem más, mint hogy a Szentlélek imádkozik bennünk kimondhatatlan fovászokkal. Ő tudja, hogy mire van szükségünk jobban, mint mi, és ezért imádkozik bennünk. Ezért, ha a nyelvi imát gyakran használod, már pedig Pál apostolról van egy mondata a korintusi levélben, hogy nehéz egy kicsit most azért beszélni erről, mert én nehogy félreértsék, nem a tudálékossággal akarok jönni, hanem az van, hogy mindenkinél jobban tudok imádkozni nyelveken. És akkor az ember félreérti biztos azért, mert többféle nyelvbe át tud ugrani egyikből a másikba, és akkor milyen sok, milyen gazdag ír Pál apostol a nyelv imájába, hogy rengeteg nyelvbe át tud menni. Van olyan, hogy át tudsz menni egy másik nyelvbe, többen is megkapták ezt, de nem erről van szó. Hanem ha lefordítjuk a görög új szövetségből, akkor kiderülünk, hogy az a szót éppen nem jól fordították. Tehát azt mondja Pál magán, hogy mindenkinél többet imádkozom nyelveken. Azaz ő egyfolytában imádkozik nyelveken. Mert rájött valami hasznára ennek, ha szabad egyáltalán ezt a kifejezést használni, az, hogy, és ezt nagyon sok helyen olvastam íróktól, akik a karizmákról írnak meg, tanulmányokból, meg egyebekből, hogy a nyelvek adománya, ha gyakran és hosszasan imádkozzák, az emberek általában angyali személyeket vonnak oda magukhoz, és én szoktam azt mondani, hogy te elkezdesz otthon egyedül imádkozni nyelveken, akkor valószínűleg a környék angyalai mind oda tordulnak hozzád, mert kimondhatatlan fohászokkal dicséred az Istent a nyelvi imádban, és aki neked ezt... De azért mondja Pál apostol, hogy ne imádkozzatok közösségben, mert egyik se fog értelmével követni téged, mert nem tudja, hogy mit imádkozol. De ha valaki meg tudja magyarázni a nyelvi imát, van ilyen, hogy a nyelvi magyarázatának karizmája. Akkor tegyétek, mert csodálatos lesz. A nyelvimát, amikor meg elmagyarázzák, akkor egyszer megrendül az ember. Csak hogy egy példát mondjak, annyira tetszett a Bibliából a kis Sámuelnek a története, ugye anyja beadta a templomba, és egy kis sátorba, ott volt a templomba, és lefeküdt este, és egyszer csak megszólította az Úr. Sámuel, Sámuel. Kiugrott Sámuel a takaróból, az alvásból, mert hallotta, hogy szólítják, kiszaladt a papoc Élihez, és azt mondja, itt vagyok, hívtál. Nem hívtalak én, menj vissza, aludjál. Ez körülbelül háromszor megtörtént, mire harmadszorra már rájött Éli, a főpap, hogy az Úr szólongatja. Ezért azt mondja, hogy ha legközelebb megint a neveden szólítanak, akkor csak annyit mondjál, válaszoljál, szólj, Uram, a te szolgád hallja. Vagy itt vagyok, Uram, hallja a te szolgád. Nekem ez annyira megtetszett, hogy én minden este a nyelvimám után elhallgattam és megszólaltam, szólj, Uram, hallja a te szolgád. Vagy hát az Úr szól hozzám, értitek? És valaki megkapta a nyelvim a magyarázatát. Én ismertem azt a szemét. Elmentem hozzá, és megkértem, hogy magyarázzon az én nyelvimámat. Azt mondja, jó, halkan kezd el mondani nyelvimámat, én meg elkezdem magyarázni. És mivel rokonom volt, megengedte, hogy fölvegyem a nyelvim a magyarázatát. És le van írva most is, azóta leírtam. Képzeljétek el, hát én majdnem eldőltem, mikor. Elkezdem mondani a nyelvimám, ő meg megszólhat. Szólj, Uram, hallja a te szolgád. Visszakaptam, hogy a nyelvimámban én ezt imádkozom, az Isten ez, ami nekem annyira tetszett a Bibliából. És le van írva, és úgy előveszem időnként, még most is megérint, ha belegondolok. Ebből azt akarom kihozni, hogy te is ugyanilyen fontos vagy az Istennek, ugyanúgy vissza akarja mondani, ezért nagyon lényeges, ha valaki megkapta a nyelvim a magyarázatát, akkor közösségben próbálkozzatok ezt használni. Jó. Tehát a nyelvim és a nyelveken való imádkozás. Tehát a nyelveken való imádkozás sokszor olyan van, hogy kézrátétellel imádkoznak a karizmatikusok egymás fölött, és mivel nem tudja, hogy mit kérjen az illetőnek, nyelveken imádkozik. Viszont a Szentlélek tudja, hogy mit kell kérni, és mit kell imádkozni, mert a Szentlélek imádkozik benne kimondhatatlan fohászokkal, és közben megtörténnek dolgok. És rájönnek, hogy hát ezért imádkoztunk. De csak nyelveken. De az Isten tökéletesen tudta, hogy mi az, és a Szentlélek imádkozott benned, és kiimádkozta Istentől azt, amire szükséged volt. Mert ő tudja, hogy igazán mire van szükségünk. Tehát ezzel kapcsolatban ezt szerettem volna mondani. A nyelvíma tehát egy olyasmi, ami a saját bensőnk építésére használható, de nem közösségben. Mert a közösségben egy nyelveken imádkoznák, akkor senki nem érti, mondja Pál apostol, hogy közösségben ne tegyétek, mert belép egy idegen és azt hiszi, hogy megbolondultatok. Hogy itt hablatyoltok össze-vissza, úgyhogy én ilyet mondok, ugye, de különböző nyelveken. Én amikor először megkaptam, és mondtam, hogy hogyan jegyeztem meg egy kifejezést belőle, hogy majd újra tudjam kezdeni, mert akkor még nem tudtam, hogy bármikor újra lehet kezdeni, és megjegyeztem, hogy szünderegám. És akkor tanulságot tettem erről egy közösségbe. Én nem volt szándékos, de ott ült egy görög katolikus pap. És azt mondja, tudod, hogy mit jelent? Mondom, nem tudom. Azt mondja, görögül van. És elmondta, hogy mit jelent. Én meg majdnem eldőltem. De ez engem annyira megérintett, hogy még a szó szerinti jelentése is megérintett engem. Mert amikor valaki a nyelvimát magyarázza, nagyon fontos, hogy nem szinkrontolmács, tehát nem szinkronban mondja, ismeri azt a nyelvet, és ezért tudja mondani, mit imádkozik? Nem. A Szentlélek adja meg neki, hogy mondja el simán, és el tudja mondani, hogy mit imádkozol te most éppen nyelveken. És ezt a Szentlélek adja. De nem, ha én tudok olyat, aki angolul kapta meg a nyelvimáját. Tudok olyat, aki arabul kapta meg. Nagyon nagy a változatosság benne. És először szégyeltem, hogy ő arabul kezd el ott imádkozni. Nem ismertem, mondom, te ez olyan gyönyörű, arabul kaptad meg, hát tudod, milyen kevesen imádkoznak arabul, hát akkor most már hangosabban mondjad, hadd halljam egy kicsit. És így a bátortalanságát elvesztette. Örült neki, hogy ő tényleg szép, mert arabul kapta meg. Szóval ilyen a mi Istenünk. Szeret és ajándékozni akar. Tehát ez mindig ajándék az Istentől. Na most azt mondják, hogy a karizmák között a legkisebb a nyelvi ima ajándéka, de nagyon fontos abból a szempontból a használata, hogyha otthon te rendszeresen mondod a nyelvi imádat a dicsőítés közben, saját szavaiddal dicséred az Urat, Uram, én dicsőítelek, áldalak és magasztallak téged, hálát adok neked. Mint ahogy az ének is mondja, menjetek be kapuin hálaadással és tornácanál dicséretekkel. Tehát előbb hálaadással kezdjük, és utána bemegyünk a dicséretbe. És akkor én hálát adok Istennek, hogy Uram, megajándékozzál ezzel is, meg velem voltál, és utána elkezdem dicsőíteni őt a saját szavaimmal. De közben megszakítom is a saját szavaimat, és elkezdem nyelveken ugyan így folytatni, aztán visszatérek megint a saját szavaimra. És ez együtt én merem állítani, mert érzem is, és ez Pál apostol is, meg a többi szent írók is, akik ilyeneket leírnak, mondják, hogy igen, ilyenkor az angyalok a környékről is oda gyűlnek. Hát akkor most azt kérdezem tőled, te, aki itt vagy ebben a közösségben, és elmész haza, és otthon dicséred az Urat, és imádkozol. Ma a világban hányan csinálják ezt? És akkor merem állítani, hogy az angyalok, halljátok, menjünk. És körülvesznek, és őt is dicsérik veled az Urat, csak épp, hogy nem látod. Na, ebből csak azt akartam kimondani, hogy tenni kell, dicsőíteni az Urat. És az áldás rád száll Istentől, mert te ezt komolyan gondolod, és Isten dicsérni, az egy csodálatos imádság. És ezzel bizonyos belső növekedést is ad nekünk. De nem ezért tesszük, hanem azért, mert szeretjük őt. Na most azt is mondtam, hogy a karizmák jó értelembe vett használatához, hiszen szolgálunk vele másoknak, hogy használjunk vele másoknak, ezért is mondja Pál apostol, ezért adja az Isten, akkor az nagyon csodálatossá teszi, csillogóvá teszi, hogyha ezt szeretetben tudod csinálni. Tehát a szeretet tökéletesíti, teszi a karizmákat. Ezért is mondja a szeretet himnuszban, az 1. Korintus levél 13. fejezete erről szól, hogy lehet olyan hitem, hogy hegyeket mozgassak meg, de a szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Tehát a szeretet szükséges, az egy csodálatos dolog. És az Úr ebben növekedést akar adni. A szeretetben többek között megmutatja ezt a szeretetét azzal, hogy megadja a szív lángolásának karizmáját átmeneti időkre. És akkor majd lángra lobbansz. És akkor elfeledkezel róla, és 10 év múlva valahol elkezdi mondani, és eszébe jut, és akkor erről tanúságot tesz, és a következő pillanatban azt veszi észre, és hát nem akarja, hogy lássák, de érzi belülről ezt a forróságot, aztán megint, Uram, te tudod ugye, hogy mikor kell megállni ezzel. De ezt csak azért mondom, mert ez az Úr előtt is kedves, hogy te még ezt is, hogy ugye, hogy nem túl forró lesz ez, hogy én majdnem megégek, meg egyebek. De ezt csak azért mondom, hogy szeret az Isten, és hogy akarna olyat adni, ami bántana bármelyikünket. Tehát nek a gyermeki bizalomnak meg kell lenni Isten felé mindig. A következő ilyen ajándék, ugye Pál apostol írja a korintusi levélben, hogy törekedjünk az ajándékokra, és a nyelvi módon mondja, hogy különösen is törekedjetek a proféciára, a proféta karizmájára, a profétálás. Na most, amiket én karizmákat felsorolok, ezek a karizmák önállóan használhatók, de Isten van olyan, hogy beágyazza őket, mert meghív téged egy szolgálatra. Például, ha valakit meghív az evangelizációra, akkor föl lehetne sorolni, hogy milyen karizmákat ad mellé, hogy te ezt tud csinálni. vagy fel meghív az Úr, hogy mit tudom, legyél valahol tanító. És a tanítás karizmáját nyilván megkapod, de még mellé kapsz másokat, ami kiegészítik jól, és csodálatossá teszik. De mikor ezeket a karizmákat befejezi a felsorolást, profitálás ajándéka, a tudomány, az ismeret szava, és még sorolhatnám a többieket is mind, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, és így tovább, szabadítás karizmája. És utána azt mondja, a karizmák után, de én mindezeknél, most így mondom, de valójában úgy mondja, hogy mindezeknél magasztosabb utat mutatok nektek. És akkor írja le a szeretet himnuszt a 13. fejezetben. Tehát, hogy a szeretet mindent kiberel, mindenek fölött van. Mert az, a szeretet az, amire Isten el akar bennünket vezetni, hogy mindenkit meg akar ajándékozni ezzel a szeretettel. És most visszatérünk a karizmákra olyan értelemben, hogy azért, ha megkapsz egy karizmát, abból az Úr egy olyan, mintha kapnál egy csomagot. Éjszaka, álmodban, karácsony közeledik, és azt álmodod, hogy hú, micsoda gyönyörű csomagok vannak a karácsonyi falat, ilyen nagy, szalagos masnyival átkötve. És akkor megérted, hogy álmodban az Isten ajándékozni akar, akkor neked ezeket a masnikat ki kell bontani, és ki kell nyitni a dobozt. Fel kell nyitni. És megkapod a karizmákat, amire rácsodálkozol, és közben olyan dolgok történnek, hogy elkezd tanítani a mélységeire egy-egy karizmának. Olyan történésekkel keresztül vezet, ami számodra is meghökkentő, meg egyebek, de ezek olyan dolgok, ami furcsa, és amiről a karizmákról beszélünk, Isten dicsőségére beszélünk, és azért, hogy azt mondjuk, hogy igen. Igen, Uram, ezek működnek. Ez valóban így van. Megyek be az örök imádásban, rendszeresen szoktam szentségimádásra járni, mert tudom, hogy ez egy gyönyörű és egy csodálatos dolog. És bemegyek, és akkor ki van írva a kapura, hogy a valami orgonajavítás, meg egyéb szerelési munkák miatt az oldal kápolnában van a szentségimádás. És akkor megyek be a templomba, ott fönn valamit kalapálnak az orgonánál, és egyetlen egy lány ül középen a templomban. Az üres templomban. De én elmentem mellette, és bemegyek. Ezek olyan dolgok, hogy az ember egyszerűen nem is érti először igazán, hogy miért történik. És egyedi székek, ilyen kerek, ilyen vasszékek, és ott sorban vannak rakva, egy férfi ül hátul, én meg leültem az első sorban, közel szeretek lenni a szentséghez, mikor imádom, és úgy ültem oda, hogy ne takarjam őt. Egyszer csak nyílik az ajtó, nyikorog, kop-kop-kop, női cipő tipikus kopogása, és akkor egyszer csak egy sorba ér velem, jé, ez a lány a templomból. Bejött. És oda jön hozzám. Most képzeld, hogy hozzád megy oda. És megkérdezi, miben segíthetek? Én először nem is tudtam, hogy mit mondjak. Abban a pillanatban egy karizma elkezdett működni, amiről mindjárt beszélni fogok, úgy hívják, hogy ismeret szava, ismeret ajándéka, tudomány szava, így is szokták mondani. Azonnal tudtam valamit. Tudtam azt, hogy mi fog történni, ha én azt mondom neki, hogy ülj mellém. Elmondtam neki, csak annyit mondtam neki, ülj mellém. És tudtam, hogy mi fog vele történni. Na most iránta való szeretetből annyit mondok, hogy amiről én tudtam előre, az szó szerint megtörtént. De nem mondhatom el, hogy mi. Mert ez egy konkrét eset, egy lányról szól. De ezt a lányt végül is annyira megérintette, de engem is, mert annyira megesett rajta a szívem, amit ezen keresztül az Úr megmutatott, hogy ez előbbre vitte ezt a dolgot aztán. De azt szeretném elmondani, hogy A karizmák azok olyanok, a profétálás ajándéka, mint egy csokor, amiben azt veszed észre, hogy ahogy múlnak az évek, a csokrot már nem tudod egy kézzel tartani, mert annyi virág került bele, hogy már nem fér a kezedben, nem tudod megfogni, akkor már két kézzel kell fogni a csokrot, mert annyi virágszál van benne. Ezzel csak azt akartam kifejezni, hogy Isten növekedést ad ebben. Növekedést, és olyan mérték növekedést, hogy már elbírsz egy olyan szolgálatot, ami évek múlva fölkészít rá, amiben beleállít aztán. Működik benne a gyógyítás karizmája, a szabadítás karizmája, a szellemek megkülönböztetése és ilyesmi. Mi az a szellemek megkülönböztetése? A szellemek megkülönböztetése az, hogy látsz egy jelenetet, valami történést valakinél, és azonnal tudod, hogy miért történik. És mi van mögötte, milyen entitás, ami nem róla szól. De ebből csak annyit akarok mondani, hogy például, ha egy pap exorcizál, biztos hallottatok már ilyesmiről, tehát szabadításnak egy bizonyos formája, a püspök fölkenni, és akkor ezt teheti, az tudja, hogy mikor, milyen tünetek mit eredményeznek, és ha valaki megkapja a szabadítás karizmáját, akkor lehet, hogy ez a pap meg fogja kérni, hogy menjen neki segíteni, mikor ezt ő végbehajtja. Tehát nagyon sok ilyen kapcsolódó dolog van, ami kiegészíti egymást, és egy pap örül neki, mert hogyha te ott egy olyan dologba segítesz neki, akkor sokkal hatékonyabb lehet, hogy fölkenés is, kenet is a püspökön keresztül, és az Úr ad egy kenetet még a karizmán keresztül is. És hatékonyabb még inkább ez a dolog. Ezt csak azért akartam elmondani, hogy Isten nagyon sokrétűen tud segíteni bizonyos dolgokban, és ennek csak örvendezni lehet. És ha téged fölken valamire, akkor megadja hozzá azt a bölcsességet is, hogy beszélhetsz erről, mit beszélhetsz, hogyan és miként, hogy ne sérüljön senki ebben, mint olyan, aki ennek résztvevője volt. Tehát most azt akarom mondani, hogy végül is a szeretet karizmája az a legmagasztosabb út az összes közül, és az kiteljesíti az egészet. Na most ez a szeretet, ez olyan dolog, hogy voltam egy lelki gyakorlaton. Volt ott egy papbácsi, akiről én tudtam, hogy Isten különös kegyeltje, mert a szeretet igen magas fokára emelte. És az fél órán keresztül beszélt a szeretetről. Értitek ezt? És kenettel az Úr fölkente rá. Egy lelki gyakorlaton volt, és megyünk sorba az ebédelésnél, kézben a tányér, és akkor adják bele levest, meg mit tudom én, és akkor ilyen lelki gyakorlatos ilyen ebéd. És két leányzó beszél mögöttem a sorba. Azt mondja az egyik, olyan csodálatos volt az András atya. Már nem él. Olyan csodálatos volt, hogy tudod beszélni erről a szeretetről. Később megint hallok egy másik párt beszélgetnek. Én nem tudom, hogy lehet fél óránként beszélni a szeretetről, és igazán nem is tudom, miért beszélt róla. Nem érted belőle semmit. Ugye értitek, amit akarok mondani? Tehát, ha te Isten kegyeltje vagy, hogy te ezt megérted, az már egy ajándék. És ez egy nagyon szép ajándék. Tehát, és soha vigyázni kell, hogy nem megszólunk másokat, hanem szeretetben fel akarjuk emelni. Szeretetben tovább akarjuk segíteni az úton. Erre rengeteg példát mutatott az Isten. Na most, van egy szolgálat, ugye a Tömő utcában mi szolgálunk. Elment egy lány apácának, elment egy fiú papnak, egy másik, aki már gitározott nálunk, és dicsőítette az Istent, ő járt oda rendszeresen, és egyszer csak van ilyen ismeretszava karizma, amikor azt mondom, hogy valaki jelet kért az Úrtól a leendő hivatásával kapcsolatban. És akkor én jöttem zavarba, aki ezt bemondta, mert a jel az, hogy elég neked az én kegyelmem. Akkor mégse kell jelet kérnie, hanem elég az Úr kegyelme. És akkor mondtam, hogy én nem értem, hogy miért, de azt mondta az Úr, hogy elég neked az én kegyelmem, ez lesz a te jeled. És elment abba a szerzetes rendbe, megbeszélni, hogy ő oda szeretne belépni. Azt mondja, hogy az egyik szerzetes pap a szerzetes rendbe, hogy menjél be a kápolnába imádkozni, nyisd ki a tabernáklum ajtaját, azt megteheted, és ott imádd az Urat. Addig még megbeszéljük ezt a dolgot. Bemegy ez a srác, kinyitja a tabernáklumot, és majdnem hanyagdől. A kinyitott tabernákulum, ahogy ki lett nyitva, csinált egy fényképet, és nekem elküldte. A kinyitott tabernákulum ajtó belső oldalára föl volt írva, elég neked az én kegyelmem. Nem csak ő, én is megrendültem. Hogy nem tudtam mit kezdeni, de azért elmondtam. És tényleg oda volt írva, hogy elég neked az én kegyelmem. Lehet valami szebbet, valami jobbat kitalálni, mint az Úr, hogy el tudja érni a szíveket, hogy meg tudja érinteni őket. Néha magunk sem tudjuk, hogy ennek eszközei vagyunk. És igen, az Úr használni akar mindnyájunkat. Testvérek, tehát most a karizmákban ezek mint a gyógyítás karizmája, a csodatevés ajándéka, az ismeretszava, ezek mind olyan ajándékok, ami rendkívüli módon megemeli az egészet, és nagyon nagy érintéseket csinál a mások szívében. És ez szinte elmondhatatlanul gyönyörű, kimondhatatlanul, mert olyat is megcsinált az Úr, hogy elkezdtünk valakiért imádkozni, és sorra mindenkinél adott ismeretszavát, az életéből egy történést. Például közbejárás megy egy vidéki városban, az evangelizáció után, és odalépek egy fiatalasszonyhoz, és látom, hogy sír, de már abban a pillanatban megkaptam az ismeretet, és csak annyi mondok neki, hogy a házasságod, ugye? És zokogott a házasság. És akkor az Úr mondott neki egy vigasztaló mondatot. Tehát az Úr ezeket a sebeket is tudja gyógyítani, és azért adja ezeket az ajándékokat neked, mindegyikünknek, hogy még egyszer használjunk vele. És ha te tudod, hogy ő neki a házasságot tönkremenőben van, és nem ő mondja el neked, hanem te mondod el, hogy a házasságot, akkor megrendül, hogy te ezt honnan tudod. Nyilván érzi, hogy ezt az Isten hozta valakinek a tudomására. És bármi ilyen lehet, hogy valaki nincsenek korlátok az Istenet, és ne feledjük el, hogy az Isten használ téged, de csak eszköze vagy. A kegyelmet ő adja. Na most, mivel az exorcista pap engem nagyon sokszor meghívott, hogy segítsek neki ebben a dologban, a szavarítás karizmájával én is ebbe lépjek be, és nagyon sok eset történt, nagyon soknak a szituációt ismerem, és történéseket, és látást, és tudom, hogy a legkeményebb dolgok azokkal történnek, akik okkultizmussal foglalkoznak. Okkultizmus. Szolgálunk, mert Kiskanizsán megy a szolgálat, és 5 csoportba felállunk a végén, és imádkozunk kézrátétellel személyesen mindenkiért. Oda jön egy fiatal ember. Ezt így el lehet mondani. Senki nem tudja, hogy ki ez. A nekromancia minden ágával foglalkoztam. Na most mi az? Van, aki azt se tudja, mi az a nekromancia. Halott idézés. A halottakkal kapcsolatban asztaltáncoltatás, spiritizmus, és sorolhatnám tovább, halott idézés, meg egyebek. És sorolta, hogy mi minden dologba vett részt, és én azt kezdtem érezni, hogy nem is tudnék én hozzátenni bármit, ami még van negatív dolog, ő mindent felsorolt. Értitek? abban a pillanatban, mintha valaki sugna. Emlékszel rá az exorcizmus, hogy milyen nehezen, milyen sokáig, meg egyéb meddig tartott, hát akkor ez meddig fog tartani, ami most majd elkezdődik. Én meg fölnéztem az oltári szentségre, mint itt a kereszt most. Uram, hát te szabadítasz, vagy én? Én tudom, hogy te szabadítasz. Én most imádkozom, hogy átközött lehessek. Elkezdtem imádkozni a férfiért, az elkezdett sírni. Tudnivik, mielőtt megszületett volna, az anyját rá akarta beszélni, hogy tetesse el a gyereket abortusszal. És bizonyítványokat írt neki, okkult bizonyítványokat, hogy miért kell a gyereket megsemmisíteni. Nem akarta az apja, hogy megszülessen. Az anyja mégis megszülte. Na és aztán mindenbe belement, mert az anyja és apja is ilyenekkel foglalkozott. Minden ráterelődött és felsorolta, hát azt mondtam, nem is tudnék mondani, amit ne követhet volna el. Hát, de uram, hát nem én szabadítok, hanem te. Elkezdtem imádkozni, az illető elnyugodott a Szentlélekbe, azt jelenti, hogy eldőlt. Összegömbölyödött, magzat formát vett fel. Anya mélyben a magzata, ahogy van. Azt a formát vette fel, és vékonyka hangon ez a fiatal ember, már azért 25 fölött volt, vékonyka cérna hangon elkezdett sírni, mint egy kicsi csecsemő. Ott sírt, és én letérdeltem melléje, rátettem a hátára a kezemet, egyetlen póló volt rajta, mert meleg idő volt akkor, talán tavasz vagy nyár inkább. És ahogy megfogtam a hátán a pólót, éreztem, hogy csuromvizes lett a tenyerem. Ott sírt, aztán egyszer csak fölsegítettük. Most itt a történet befejeződhetne, mert ki tudja, mi történt. Az történt, hogy egy hónap múlva megint ugyanoda eljött. És oda jött hozzám. Azt mondja, én mindent felsoroltam a múltkor magának, amit mondtam, mindentől megszabadultam. Hát majdnem én dőltem el. Mindentől megszabadította az Úr. Ez az összes okkult dolog, ami rajta volt, mind szabaddá tette tőle. Azt mondja, egyet elfelejtettem mondani, hogy dohányzok, és elfelejtettem elmondani, hogy a dohányzásból is szabaduljak, és most azért kéri az imát. De testvérek, ez csak igazán azért tényleg, aki még ilyeneken már átment, hogy micsoda küzdelmek, és micsoda küzdelmek részeivé tesz az Isten, és ebben hűségesek vagyunk, az Úr győzelemre fog vezetni mindnyájunkat a karizmáink által, mert azért adja ahhoz, hogy használjunk vele. Testvérek, még nagyon sok karizmát lehetne felsorolni, egyszerűen lélekbelátás, gondolatolvasás, természetesen miért valaki félreérteni, nem minden gondolatot tud az illető, csak egyik pillanatban megmutat egy gondolatot, hogy félelmében erre gondolt. Na most, ha te ezt úgy ki tudod mondani szeretetben, hogy azt mondja az Úr, hogy még akkor se kéne félned, és ilyen feltételesen becsempészed azt, amire gondolt, nyert ügyed van. Tehát az Úr ehhez adja az ötletet, adja a bölcsességet, hogy hogyan tudod ezt úgy, hogy nehogy szegény telibe találja, és akkor ugye, hanem a szeretetbe elrejteni úgy, hogy megérintse a dolog. És történnek ezek Isten kegyelméből. Nagyon sokféle dolog, láttam szülőket gyermekekkel együtt, és a édesanyja jött sírva, hogy rémálmai vannak a gyereknek. Állandóan úgy sikongat a kisgyerek álmában éjszaka, és hogy imádkozunk érte. És akkor mondtam, nincs mese, kézrátételes imában imádkozni fogunk érte, és megkérti, akkor menjek el, és imádkozzak a kisgyerekért. Imádkoztam kézrátétele a kisgyerekkel, utána fölhívott, azóta nincs soha ilyen többet. Teljesen szabad lett a rémálmaitól. Na most nem tennéd meg, ha tehetnéd? Hát dehogy nem. Ez a szeretet, hogy teszed. Ha már kaptad, akkor használsz vele. És begyógyulnak a sebek. Amikor a belső sebek gyógyítását az Úr megadta, és ez elkezdett működni, Az volt a döbbenetes, hogy én a belső sebek gyógyulásáról, meg annak a körülményeiről soha semmit nem olvastam. És utána írtam egy 3-4 oldalas feljegyzést, hogy miből erednek a belső sebek, hogyan és miként kell imádkozni. Hát még olyan is, hogy Isten a belső sebek miatt, ha valakinek sebei vannak, eltorzul az Isten képe. Hát csak egyet emeltem ki a sok közül. Eltorzul az Isten képe, és egy szörnyű Istent lát. Ha ebből ő megszabadul, akkor egy csodálatos Isten képe lesz. Kijavul ez a dolog, hogy szabadul ebből a dolgából. És Isten ezért sok mindent odaad, és ha már ennyit beszéltem ezekről a dolgokról, és ilyen történéseket mondtam el, hát sorolni tudnám, hogy hány hivatás született a tömőben, és hány és akkor megérted, hogy mindez Isten ajándéka, és hálát kell adni érte Istennek, és minden dicséret és dicsőség csak az Istené lehet. Nem fogadhatunk el dicséretet azért, mert hú, én ilyen vagány vagyok. Szó sincs erről. Nem lehet. Ilyen hozzáállás nem jó. A hozzáállás az, hogyha jönnek és elkezdenek dicsérni először, ez először úgy érted meg, hogy gutaütést kapok, érted, hogy megtörtént valami, és akkor ültek és megsimogattak. Én meg kiszéret, kerestem, hogy jól az egény luk. Hogy tűnjek el a dicséretekről. És elmondtam, többször elmondtam, testvérek, minden dicséret az írja. Azt akarjátok, hogy elveszem a karizmát? Nem, én használni akarom továbbra is, de akkor az Isten dicsőítsétek, és neki adjatok hálát, és köszönjétek meg neki, én veletek együtt fogom őt dicsérni. És ez helyre került. Tudják jól használni dolgokat, mert tudják, hogy az Isten ajándéka. Mennyit fizettem érte? Semmit. Ingyenes ajándéka az Istennek. Ezt nem lehet kiérdemelni, erről eszembe jut valami. Azt mondja a Szent Pál. Háromszor is könyörögtem az Úrhoz, mivel tüskét kaptam a testembe, hogy vegye el. De az Úr csak annyit mondott, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az erő a te gyöngeségedben lesz teljessé, és nem vette el tőle. Pedig háromszor is az Úrhoz kiáltott, hogy vegye el ezt a tüskét. Ő így nevezte Sátán angyalának, tüskét kaptam. És az Úr nem vett el, elég neked az én kegyelmem, az erő a gyöngeségedben lesz teljessé. Erre föl Szent Pál apostol attól kezdve csak a gyöngeségeivel dicsekedett. És bejött a dolog. Csodálatosan. Ez az alázatnak egy formája, amit ha megtanulunk, akkor fog tudni használni az Isten. Tehát minden dicsőség mindig az övé kell, hogy legyen. Na most, drága testvérek, olyan is volt, hogy meghívott egy pap minket egy lelki gyakorlatra, amit ő tartott valahol, és akkor, hogy imádkozzunk ott az emberekért, és ő még ilyet nem tapasztalt meg. De velünk együtt jött imádkozni a pap bácsi is, és hallotta azokat, akik nála az ő városába, eklizsába, az ő hatáskörébe tartozik, az ő hívei között, hallotta, hogy mit mondunk azoknak a híveknek, akiket sosem ismertünk. És ő meg csak dönögött. Hát én még ilyet nem is hallottam. Hát ezek mindent kibeszélnek, ezek tudnak mindent, azt mondja, mindent elmondanak róluk. És kezdte megérteni, hogy ez nem a mi vagány voltunk, hanem az Isten ingyen és ajándéka. Ingyen ajándéka. Tehát a karizmák ingyen adottak, így is nevezik, és ezt soha nem szabad elfelejteni. Ingyen adottaknak nevezi őket Jézus is, mikor keresztes Szent Jánosnak beszél a karizmákról. És van egy ilyen lobogó Isten szeretett című kis kármelita könyv, amiben ez benne van, ez a párbeszéd keresztes Szent János és Jézus között. És állandóan mondja, hogy ingyen adottak, és az arra fontos, hogy megtanuljuk, hogy Hát megszabadult valakitől, valamitől, egyebek, ugye? Az Úr szabadította meg, és ingyen adta, és ezért minden dicsőség az övé, és minden tisztelet. Tehát nem lehetnek tisztelet tárgyává tenni azért bárkit is, mert ő olyan jól használja a karizmáit. Nem. Isteni a dicséret, isteni a hála, isteni a köszönet. Tehát ez egy lényeges dolog, hogy egyáltalán tudjon használni az Isten. Mondja is, benne van a Szentírásban, nézzétek meg. Dicsőségemet senkinek nem adom. És azt akarom mondani, hogy Pál apostol sok mindenben segít nekünk, de azért egy fontos dolgot hadd mondjak ezekről a végső időkről. És mielőtt a summát kimondanám, volt egy időszak, amikor az Isten elindított egy új úton, hogy elindított engem kórházlátogatásra betegekhez. És oda mentem egy beteghez, egy kimondottan kövér illető, én karcsú személy vagyok hozzá képest, és olyan majdnem mindegy hordó. Most ki kellett mondani, amiatt, ami történni fog. Feküdt az ágyán, és mondták, hogy hát diétáztatjuk. Most gondolj bele, hogy egy ilyen kövér embert nem adnak neki enni. És azt is csak diétáson. Adhatunk neki sajtos rudat? Azt mondja, diétás? Mert mondtam a múltkor magunknak, hogy diétás süteményt szabad csak behozni. Mondtuk, igen, diétás, így sütötték direkt a diétásoknak. És akkor adj valamit enni. És akkor kezében nyomtam egy sajtos rudat. Pillanatokat behalózta. Aztán, de hanyat fekve. És nem is volt párna a fej alatt, már kicsucott. És akkor adjál még egyet. Olyan mohón ette az éjségtől szegény, hogy ilyen darab nagy morzsa leesett a szemgödrébe, ahogy ő viszintesen feküdt. És a szeme mellett ott volt a szemgödrébe, ez nagy morzsa, hát mondom neki magamban, hogy hát ez belekerül a szemébe, iszonyat lesz neki. Hát fogtam és óvatosan a két ujjammal nyúltam, hogy a morzsát kiveszem a szemgödréből, hogy ne menjen bele a szemébe. Azt mondja, mit csinálsz? Mert érezte, hogy ott matatok. Hát mondom, próbálom kivenni ezt a morzsát a szemgödrödből, hogy nehogy belemenjen a szemedbe, és sikerült megcsipnem, megfogni, aztán el is dobtam a morzsát. Megyünk ide, megyünk oda, de rájöttem, hogy ez olyan súlyos cukorbeteg, hogy már elvesztette a látását. Tehát ő hang után hal és azonosít, és nem lát. És akkor megyünk megint még egyszer, megesett rajta a szív, hogy akkor még egyszer imádkozom érte. És imádkozom, persze, hogy nem lát. És megszólított. Te vagy az morzsi. Ahogy ezen túl voltam, volt egy teljesen új, békésdalos, új szövetségi szentírásom, ami itt van a kezemben, ugyanilyen, békésdalos, szentírás, új szövetségi. Tiszta új volt, még ki se volt nyitva. Utazok haza Balaton mellett Nagykanizsára. Hát most éppen eljött az ideje, hogy kinyitom és olvasom. És a Jelenések könyvében volt egy olyan, hogy és akkor annak a személynek egy fehér követ adok, és arra a fehér kőre egy új név lesz ráírva. Megdöbbentem. Az volt bennem, hogy ezen a fehér kövön az én nevem van ott, hogy Morzsi. Új nevet adok neki, és a fehér kőre ez lesz írva. És én ettől megrendültem. És még kétszer ugyanez megtörtént, hogy teljesen váratlan helyzetekben az Úr ezt visszaigazolta megint. Tehát az Úrnak van szeretetéből fakadóan olyan gondolata is rólunk, hogy igenis, ha te helyesen éled meg és csinálod ezeket a dolgokat, vissza fogja igazolni. És én évtizedekkel ezelőtt volt, és akkor megint valahogy az jött, hogy új nevet adok. És akkor, hát és akkor beugrott ez a Morzsi történet. De már régen elfelejtettem, de nagyon sok ilyen történet van, amire egyszer csak egy kislány, aki megkapta a profitálás ajándékát, és imádkozott fölöttem, és azt mondja nekem, ugye, mert azt úgy szokta kezdeni, azt mondja az Úr, hogy vegyél egy füzetet és egy írószerszámot, és az összes eddigi történéseidet írd le. Írd le egy naplóba minden dátum szerint és egyebekkel. Ne foglalkozz azért, hogy miért, majd azt egyszerűen megtudod, hogy miért kell leírni, de ezeket írd le. És én azóta is írok ilyen történeteket ebbe a füzetbe, dátummal, és elképesztő történetek, a időnként fény, hát ezt már rég elfelejtettem. És akkor többek között ezt is mondta, hogy ne felejtsd el őket egyrészt, és stb. De testvérek, ha én ezeket így felolvasnám sorban, amiket beírtam, de a tanúságtételeket, akkor az este nem volna rá elég, hogy én ezt végigmondjam hasonló történetekről. De mindezt az Úr végezte el, és minden dicsőség az övé kerül legyen, téged ugyanígy meg akar ajándékozni. Ajándékozni azzal, hogy az a kicsi morzsa tudsz lenni, aki nem néz másra, csak az Úrra, és elmegy és szolgál másokért. Az Úr még azt is tudja, hogy hogyan és miként imádkozol otthon. Lásd, nyelvi ima magyarázat. Szólj, Uram, hallja a te szolgád. Ugye, visszaigazolta, hogy mit imádkozok otthon magamban, van normális imával, kimondom. És nyelvi ima magyarázatban ezt visszakaptam. Testvérek, én csak annyit akarok mondani, hogy nagy az Úr kegyelme, és azért adja a karizmákat, hogy használjunk vele, és minden dicsőség az Istenét elől legyen. Ha ezeket mind magad előtt tartod és meg tudod tenni, akkor az Úr növekedést fog adni benne. Olyan növekedést, hogy beleállít egy szolgálatba. Hogy valakit például szabadító szolgálatba állít bele. És szóval nagyon nehéz erről beszélni, mert de mégis néha talán kell úgy szőrmentén is beszélni róla valahogy, hogy senki sehol meg ne sértődjön, meg ne bántodjon, de nagyon sokaknál látni, hogy bizony annyira meg vannak kötöződve dolgoktól, és ez csak a szélsőséges, legszélsőségesebb eset volt ez a fiatal ember, aki a nekrománciával foglalkozott, amit mondtam, és az Úr teljesen megszabadította. Tehát ad az Úr ilyen ajándékokat azért is, mert szegény papok kevesen vannak, és annyira túl vannak terhelve, hogy már az exorcizmus is nem, nincs rá idejük valahogy. Csak úgy mondtam, az Úr akkor sokaknak megadja ajándéképpen a szabadítás karizmáját, de nagyon fontos, amit mondok. Soha egyedül, mindig párosával lehetőleg, és mindig olyan ellenőrzés alatt, hogy csak azok tehjék, azok szolgálnak vele, akik tudnak alázatosak lenni, akik tudnak a nyelvükre kötelet, vagy akármit tenni, vagy plombát, vagy zárt tudnak tenni, hogy el ne mondják úgy, hogy valaki ebben megsérüljön. El lehet mondani ezt, mert ez Isten dicsőségére van, és senki nem tudja, hogy kiről beszéltem. De ez az illető maga elmondta, hogy mindettől megszabadult. De akkor még a dohányzást is vegyük bele, ugye? Na de nem a szeretet beszélt már bele, és az Isten iránti elismerés, hogy az Úr ezt is meg tudja tenni akkor? És én merem állítani, hogy az Úr segítségére sietett, mert utána nem jött többet. De hát messziről utazott csak oda. Érted? És most hogy jön ez ide? Én csak egyetlen egy beszúrás. Hallani lehetett, hogy a békemenetben volt egy férfi, aki Argentinába jött el, hogy részt vessen a békemeneten. De eljönnek külföldről, hogy az Isten kegyelmét elnyerjék valamire. Például. Tehát az emberek úgy vágyakoznak ilyesmi után, és ha megtapasztalják azt, hogy te hathatós eszközed vagy az Istennek, akkor keresni fognak a szolgálatodban. De minden dicsőség mindig az Istené. És testvérek, azért vettem így elő ilyen dolgokat, hogy megmutassam, hogy én a töredékét sem mondtam el, mert annyira én 91 óta napjainkig ezt csinálom és szolgálok, és nagyon sok ilyesmit tapasztaltam és láttam, de azt kell, hogy mondjam, hogyha el tudunk feledkezni önmagunkról, hogy ki tudunk nyílni a szeretetben mások felé, az Úr adja a dicsőség koszorúját. Mert ő koszorúz meg téged akkor a karizmáidban is olyan módon, hogy rádöbbensz, hogy hát velünk van az Isten. De ennyire? És az Úr ezt akarja megértetni veled, hogy ő előtte nincsenek korlátok. Ő meg akarja mutatni rajtad keresztül is, hogy szerető Istenünk. Hogy ne legyen olyan személy, aki félve gondol az Istenre, hanem azt mondja az Úr neked itt, aki bármilyen sebzettséggel vagy esetleg, hogy azt mondja az Úr, hogy gyönyörködöm benned, és becses vagy előttem, szeretlek téged. És azt mondja Izaiás erről, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. A megroppant nádszálat nem töri el. Az Isten olyan gyengétség és irgalom, amit igazság szerint majd csak igazán az örökkévaló életben is mondja Jézus, hogy egy örök lét is kevés lesz arra, hogy kikutassátok irgalmam nagyságát. Hát Szent Faustinán keresztül mennyi ilyen történetet tudunk, és az irgalmas Isten megmutatja magát, és megmutatja az egyházon keresztül is az irgalmát, a szeretetét a papokon keresztül, püspökökön keresztül. És örüljünk és örvendezünk, hogy ilyen egyházunk van, és hogy ennek részesei lehetünk. Hát a karizmatikusoknak egyik legfontosabb üzenet az, hogy fedezzük fel, amit Don Bosco is mond az utolsó időkre, két oszlop, amihez ki kell kötni az egyház hajóját, és én azt mondom a saját hajócskánkat is, az eukarisztia magasabb, a szentségimádás, az eukarisztia, Jézus Krisztus, aki maga szó szerint benne van, és a kisebbik szobor Mária. A Mária tisztelet az megmenthet vidékeket, országokat is. Nem véletlen Medjugorje, ugye, nem akarok most ebbe belemenni, de annyi tisztelet és kell, hogy legyen bennünk, hogy igenis Jézus anyját, akiről tudjuk, hogy Jézus nem csak valóságos ember, hanem valóságos Isten is, ha valóságos emberként te szereted jól az édesanyádat, mert nem sebződött a kapcsolatodok, akkor gondold el, Jézus mennyire szereti a saját édesanyját, mint ember, akkor még tegyük hozzá végtelen szeretetét az Istenségéből. Akkor mennyire szeretheti az anyját, és mennyire fáj neki, hogy valaki gyalázza az anyját. Ő nem szól érte. De amikor az ítélet ott lesz, mindenki látni fogja, amit elkövetett. A személyes ítélet. De testvérek, nem ítélkezni akarunk most, hanem azt, hogy Isten annyi minden társít a karizmák mellé, hogy gazdagon mehetsz majd egykor az Úr elé, és megélheted azt, gyere hűszolgám, atyám házádban kész a hely számodra, és ez örökké fog tartani. A mennyország örökké tart. Szóval ami olyan, amit igazán nem tudunk, van néhány személy, akik már Isten elragadott a mennyországban, aztán visszajöhetett. Hát a legnagyobb gondjuk az, ami Avilai Teréznél is volt, Szent Avilai Teréznél, Nagy Szent Teréznél, hogy láttam, várták a nővérek, elragadta az Úr a mennyországban, és a nővérek ott ültek, mellette várták, hogy most miket fog mesélni, és akkor láttam, és nem tudott többet mondani. Nem lehet emberi szavakban kimondani a mennyországot. Annyira meghaladja. Annyira, hát mi csodálatos az, amit készített Isten az őt szeretőknek. És erre gondoljunk, hogy igen, gyere be hűséges szolgám. Mindazt, amit neked adtam, azt te teljesen felhasználtad. Hozzátéve szeretetedet. Hát nem csodás akkor ez az út. A karizmák csak annyiban érnek valamit, ha szeretettel tudjuk tenni, és minden dicsőséget az Istennek tudunk adni, és testvéreink javára tudunk szolgálni vele. Amen, úgy legyen, köszönöm.